perc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése érdekében, ezt jelentette be Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá a külügyminiszter. Már több mint 2.200.000 eszia bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala a 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható, ismertetik a közleményben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, ezt közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket a héten. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a ház körüli pangó vizek, a vízzel teli edények hordó kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, fogalmaz a közlemény. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
Az időjárásról.
Kedden a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható, helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északi a szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ha vezető vagy, olvasd el ezt. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást, a buzgóságban ne lankadjatok. Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezet 10-es verstől a 11-es versig. Egy vezetési szakértő ezt mondja, a vezetők többsége két dologra koncentrál, a vízióra és az eredményre. Általában a vízióhoz leginkább lázba és az eredmények elérése foglalkoztat a legjobban bennünket. A vízió és az eredmények között azonban ott vannak az adott szervezetnél dolgozó emberek. Ha figyelmen kívül hagyod az embereket, és csak a másik kettőre figyelsz, az embereket és a víziót is elveszíted. Sőt, vélhetően az eredményeket sem éred el. Ám ha az emberekre koncentrálsz, jó eséllyel mindhármat megnyered, illetve eléred. Érdekes, hogy a Biblia együtt említi ezt a két dolgot. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban, kemény munkában ne lankadjatok. Amikor Jim Collins üzleti tanácsadó nagyvállalatokat tanulmányozott, felfigyelt az úgynevezett ötös szintű vezetőkre. Elmondása szerint ezek a vezetők nem voltak hajlandóak maguknak tulajdonítani a vállalatuk sikereit, hanem alázatosan a beosztottaik érdemének ismerték el azokat. Számtalan vezető állítja, hogy nagyra értékeli az alkalmazottait és az ügyfeleit. Mondani persze könnyű. Ha tudni szeretnéd azonban, hogy csak ugyan értéknek számítanak-e nálatok az emberek, beszélgess olyanokkal, akik jól ismerik a céget vagy szervezetet, ahol dolgozol, de nem a te beosztottaid. Vélhetően az ő válaszaik mutatnak csak igazán pontos képet. Ami pedig téged illet, mivel a saját szívedet te ismered a legjobban, tedd fel magadnak a kérdést, hogy valóban értékeled-e az embereket. Ha igen, akkor ez a bánásmódodban is meg fog mutatkozni, és ha jól bánsz velük, Isten megáld majd az erőfeszítéseidért. Az Úr áldása gazdagít meg, mondja a Biblia a Példabeszédek könyve 10. fejezet 22-es versében. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, május 19-e, kedd van, jó magam, Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok. Ebben az órában egy portrébeszélgetést ajánlok szíves figyelmükbe. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetét. Emberi tartása, elhivatottsága, szakmai munkája és személyes példamutatása maradandó értéket teremt Miskolcon. Tevékenysége nem csak azonnali segítséget nyújt, hanem hosszú távú fenntartható változásokat indít el a közösségek életében. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt a Miskolc Pro Urbe díjra. A riporter Sütő Dávid felé.
Gratulálnék a kitüntető díjhoz.
Köszönöm szépen. Elsőként Miskolc városa Pro Urbe kitüntető díjat adományozott nekem, ami rettentően megtisztelő. Úgyhogy nyilván a díjátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arról, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem, és utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről, úgyhogy nagyon izgultam a díjátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta.
Amikor kimondták a nevét a díjátadón, mi volt az első gondolat, ami megfordult a fejében, hogyan vette át a díjat?
Már nem pontosan emlékszem rá, hogy mi történt, ugye nyilván itt még hamarabb érkeztünk a helyszínre, ugye volt egy bizonyos, hát most a dramaturgia ebben a dologban, tehát ott forgott velünk a színpad, azt mondja, a színházban, tehát egy nagyon előkészített, nagyon profi szervezésű volt így belülről nézve, aki szereplője voltam ennek, úgyhogy hát én arra emlékszem, nagyon sokáig tapsoltak, úgyhogy ott izgultam, hogy ennek hogy lesz vége, de mindenféleképpen nagyon megható volt, tehát ugye készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az egy percet, vagy fél perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben.
A tevékenységeinek a központjába mi áll, miért is végzi ezeket a feladatokat?
Ugye a Vöröskeresztnél nálunk ugye minden feladatnak a mozgató rugója, vagy minden feladatnak a célja, most az, nyilván nem mindegy, hogy jutunk el odáig, de a legvége az mindenféleképpen valamilyen olyan pozitív segítségnyújtás, ami nagyon sokféle lehet, tehát most ez lehet, hogy ez véradásszervezés, lehet, hogy ez valamilyen szociális segítségnyújtás, lehet, hogy valamilyen intézményesített feladat, vagy lehet, hogy a vége majd valamilyen foglalkoztatási segítség lesz valamilyen rászoruló csoportnak, de mindenféleképpen a segítségnyújtás áll a középpontban, és hát minden olyan utat, minden olyan lehetőséget azt próbálunk kihasználni, aminek a végén egy bizonyos rászoruló csoportnak, mert nyilvánvalóan nem egy személynek, hanem egy bizonyos csoportnak, aki most megváltozott munkaképesség, vagy hajléktalan, vagy nem tudom, rászoruló, vagy akinek vér kell, vagy vérkészítmény kell, ahhoz próbálunk eljutni különböző programokkal, projektekkel és a napi tevékenységünkkel. Úgyhogy a mindennapi munkát az ez motiválja, és e köré szerveződik. Hát gyakorlatilag én egy olyat sem tudok mondani, ami öncélú lett volna, tehát minden olyan valami, ami lehet, hogy majd csak lépcsők után jutunk el odáig, de akár egy építkezés, egy szociális lakástól kezdve, tehát bármi, a legvégén az valamilyen olyan konkrét segítséget fog valakinek adni, ami nyilván akkor majd egy jó érzés lesz, hát addig sok nehézségen kell átmenni, meg sokat kell szervezni, vagy lobbizni, vagy együttműködni és dolgozni, de a legvége, tehát a motivációja az, hogy a valamilyen segítséget nyújtson valakinek, az a tevékenységünk.
Felidézve egy kicsit a múltat, hogyan kezdődött a Vöröskeresztes élete? Már jól tudom, a diák években bekapcsolódott a Vöröskereszt életébe.
Igen, a Diós Gyuri gimnáziumban végeztem, amikor kezdtem, akkor még Kilián gimnázium volt, és ott a Vöröskeresztes tanárelnök akkor is elég erős jelenléte volt az iskolákban a Vöröskeresztnek, tehát sokféle Vöröskeresztes programok valósultak még iskolákban, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, különböző közösségi programok, és én itt az ottani Vöröskeresztes tanárelnök hívására, vagy hívására. Lettem egy ilyen első segélynyújtó csapat tagja, indultunk első nyújtó versenyen, és ott voltak ilyen szakkari foglalkozások, meg kell tanulni, hogy kell első segélyt nyújtani. Indultunk versenyen, és akkor utána én a Vöröskeresztnél ragadtam, hát nyilván ott is volt egy olyan ifjúsági közösség, akik ezeket a programokat szervezték, vagy részt vettek benne, és akkor ott egy olyan közösség alakult ki, ahol jó volt ott lenni. És ugye nyilván ez olyan, mint a mozdony füstje, ugye, hogyha az embert megcsapja, akkor nyilván ott marad, és én ott is maradtam, aztán sokféle ifjúsági programot szerveztünk, tehát ilyen versenyeket, különböző egészségnevelési előadásokat, programokat, és hát önkénteskedtünk, tehát a Vöröskereszt programjaiban segítkeztünk, úgyhogy ez volt a kezdet, és utána a család, az én amikor leérettségiztem, akkor családostunk, mi Budapestre költöztünk, ugye akkor olyan, nem tudom, a személy, édesapám ott kapott olyan munkát, ami jobb volt, mint itt, és pont egy ilyen váltás volt, mert a testvérem azt hiszem, hogy 8 évfolyamos gimnáziumba járt, és a 8. évfolyam után tartott ő, én pedig leérettségiztem, és akkor ő tudott menni ott egy másik gimnáziumba, én pedig főiskolára Budapestre, és utána a Vöröskeresztnél maradtam, ott is kezdtem dolgozni a Vöröskereszt központjában, ott ifjúsági programokkal, ifjúsági programok szervezésével foglalkoztam, később pedig katasztrófa készenlét, vagy katasztrófavédelmi feladataim is voltak, ami azt jelentette, hogy nyilván a hazai katasztrófákban a Vöröskereszt programjainak a szervezése, illetve az a nemzetközi segélyezés, amit lábon vittünk. Tehát nem azok, amik mondjuk, nem tudom, Indonéziában voltak, ugye a cunami után a Vöröskereszt ott is építkezett egyéb dolgokat, sok dolgot csinált, hanem amit szárazföldön és lábon el tudtunk vinni, tehát mondjuk Albániától Romániáig, ugye ott is voltak nagy árvizek, és Ukrajnáig, mert akkor is meg Kárpátaljára is szállítottunk segélyszállítmányokat, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert az volt, tehát én akkor fiatalon, nem tudom, 20-22 évesen, akkor ez egy nagyon, most is szeretem amúgy, mert egy kicsit ambivalens, de attól főleg nyilván egy izgalmas feladat, és ezzel foglalkoztam elég sokáig, aztán szerveztük a balatoni elsősegélyt szolgálatot, ezek ma is megvannak ezek a projektek, hogy önkéntesek balatoni strandokon, hogy elsősegélyt ügyeletet adnak, vízimentő szolgálatot a Velencei tavon, az országos központból, úgyhogy nagyon sokféle dolog volt, aztán jött a 2010-es árvíz, ugye szokták mondani, hogy a Dunai árvíz mindig évszázad árvíze van, hát a Borsodbak az évezred árvíze volt 2010-ben, azért azt gondolom, hogy ezzel hiszem, hogy bárki vitatkozik, aki azt átélte. Tehát az árvíz már levonult, de én akkor jöttem ide vissza dolgozni Miskolcra már Vöröskereszthez, és akkor, hát mi még egy évvel azután is az árvíz elszámolást készítettük itt Miskolcon, ugyan mértékű volt a segélyezési akció, és utána nyugdíjba ment az igazgató, aki itt dolgozott, és én megpályáztam ezt az állást, és valamilyen véletlen folytán én ezt el tudtam akkor nyerni, nyilván. És azóta pedig, hogy számos dolog történt itt a Vöröskeresztnél, nyilván az alaptevékenységeinket megtartva, de hát úgy bővítve a tevékenységi körünket, hogy azért új szakmák is megjelentek, a bölcsődélátást, a társadalmi vállalkozások, a foglalkoztatási programok. Úgyhogy ezek történnek most, és utána csatlakozott Nógrád Heves vármegye is, hogy könnyebb legyen, azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt Nógrád először, aztán Heves is, és ma már inkább azt mondom, hogy a regionális, vagy nincs nálunk régiós szervezet, külön vármegyei szervezetek vannak, de ugye egy közös irányítás alatt, közös munkaszervezés alatt, tehát három jogi személyként, de mégis együttműködve próbáljuk irányítani, és hát minden lehetőséget kihasználni arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
Ugye itt a hazai krízis helyzeteknél kiemelte a 2010-es borsodi árvizet, ugye, illetve volt egy 13-as dunai árvíz is, aminél részt vett. Ezt a két árvizet hogyan élte meg?
Ha eltérhetek a kérdést, a legelső akció, amiben részt vettem, az a cunami volt, ami 2004-ben volt. Én akkor ott dolgoztam a Vöröskereszt központjában, és olyan, ugye tőlünk egy távol eső, vagy földrajzilag távol eső dolog volt, de nagyon sok ezeren meghaltak, ugye, és az híradásban ezt lehetett hallani, és akkor tapasztaltam meg azt, hogy az a fajta, nem tudom, emberi összefogás, nyilván előtte is volt, de én akkor, nem tudom, akkor dolgoztam ott, és ezt akkor tapasztaltam meg, hogy olyan emberi összefogás volt, hogy hihetetlen volt. Tehát nehéz volt itthon is lekezelni a pénzgyűjtő programokat, hogy rengeteg, és akkor ezek után ugye ott a Vöröskereszt épített, azt hiszem, kórházat, iskolát, bandalcsekben, vagy nem tudom, hogy hol, mert én abban nem vettem részt, de hogy nagyon sok, tehát óriási volt az összefogás, és nyilván nem csak a Vöröskereszt gyűjtött, hanem mindenki más is. És utána már személyesen így van, valóban ezek voltak azok a meghatározók, meghatározó élmények, ami nagyon nagy munkával, nagyon nagy szervező munkával, nagyon nagy koordinációval kellett végezni, mert az egy óriási felelősség, amikor valakire adományokat bíznak, most tehát pénzt, vagy pénzbeni, vagy tárgyi adományokat, és hát ugye a mértékű katasztrófában, mint ami volt 2010-ben, ugye itt Borsodban ezt jól átéltük, hogy itt nagyon nagy volt, de amúgy egyébként 13 megyében volt a Vöröskeresztnek segélyművelete, mert majdnem mindenkit érintett egy picit, ugye majdnem minden folyóárat. Itt Borsodban volt, nyilván meg Szabolcsban a legnagyobb, de és óriási forrásokkal tudott a Vöröskereszt akkor rendelkezni, tehát azt hiszem több mint 1 milliárd forintos volt csak a borsodi, és ez volt 2010-ben, tehát 15 évvel ezelőtt 1 milliárd forint. Ugye ott nagyon sok házat újítottunk, vásároltunk, nekünk az volt a stratégiánk, hogy építő anyagot biztosítottunk, tehát, és utána majd háztartási eszközöket, tehát téglától, festéken át, tehát hogy mindenki saját magának, aki tudja, az csinálja meg, és aki nem tudta, mert nyilván olyan is volt, vagy akinek nem fizetett a biztosító, vagy nem kapott állami kártérítést, akkor neki pedig mi segítettünk, tehát hogy volt, hogy kivitelezést is finanszíroztunk, de hát ezek nagyon felelős döntések, tehát erre voltak bizottságok, akik ezt eldöntötték, hogy most Felsőzsóca, Főutca 2, nem tudom, van-e ilyen, vagy kilakik ott, csak most példaként mondom, tehát hogy ilyen helyekre, és ugye nagyon sok építőanyag, úgyhogy még amikor visszajöttem ide dolgozni 2010-ben, levonult már az árvíz, mert azt hiszem novemberben jöttem, akkor kezdődött a vörösiszap katasztrófa, és mondom, még egy évvel azután mi még mindig az építőanyagokat számoltuk, hogy hány méter szegő léc hova került, és akkor kellett az elszámolásokat csinálni, ami nyilvánvaló, mert ugye nagyon transzparensen és átláthatóan kell ezeket a dolgokat csinálni, csak azért mondom, hogy ilyen sokáig tart egy utómunkálat, mondjuk egy ekkora árvíznél. Ugye a vörösiszappal is volt, abban is voltam, az megfogadtam 2010-ben, hogy a kocsi csomagtartójában mindig lesz egy gumicsizma. Tehát olyan élmény volt, és azt hiszem, pont egy ilyen árvízi bizottsági ülésen ültünk, és szóltak bentről, hogy a 8-as úton folyik valami vörös, valami átfolyik, és akkor mondtuk, hogy hát azt nem tudjuk mi, de hát aztán hamar kiderült, hogy ez igazán komoly a probléma. Úgyhogy megérkeztünk, volt, aki nem tudott kiszállni a kocsiból, mert ugye, hát mondjuk bokáig érő ilyen vörös iszap volt, de nekünk volt gumicsizma a csomagtartóban, mert mindig volt onnan az árvíztől, és akkor mi ki tudtunk szállni, ott tudtunk segíteni, ott is komoly munkát végeztünk. Én akkor már tudtam, hogy eljövök, nekem ott volt a utánam következő kolléga, meg hát többen is nyilván ott voltunk, de volt olyan kollégám, ugye, aki a kutatásban is részt vett, akik halottat is találtak, ugye ott sajnos volt halálos áldozata is annak a katasztrófának. Emlékszem, hogy utána a Budapesten egyszer nem engedték a benzinkutaknál, hogy lemossuk az autókat, mert ugye visszamentünk Budapestre, vörös volt minden, és a harmadik naptól nem engedték a benzinkutak, hogy ott mossuk az autót, mert ilyen ugye piros sár volt, senki nem tudott ugye erről semmit. Úgyhogy vannak ilyen emlékeim is, de így visszagondolva azért nagyon jó, ha egy kicsit mondom, az ambivalens, de örülök, hogy ezekben részt tudtam venni, nyilván rettentő nagy tapasztalatot tud adni, hogy hogyan kell mozogni egy-egy kárterületen, mi úgy hívjuk, ilyen időszakban, vagy hogy mire kell figyelni, vagy milyen biztonsági elírásokat kell betartani, vagy meg utána majd a segélyezés az hogyan tud történni. A Vöröskereszt egy viszonylag, hát inkább magunkra azt mondom, nem is az, hogy viszonylag, hanem egy nagyon-nagyon formalizált szervezet, tehát nagyon komoly szabályrendszerünk van az adománygyűjtésre, átadásra. Ugye mi is találkoztunk már többször, amikor ilyen persze, ilyen bontás, jegyzőkönyv, ilyen átvételi elismerés, tehát hogy ezek nagyon, nagyon erős szabályunk vannak, ami nem mindig kellemes, mert nagy adminisztrációval jár, viszont ugye muszáj a átláthatóságot, a transzparenciát úgy biztosítani, hogy ez tényleg minden a szabályoknak megfelelően járunk el. Hát nyilván erre a kollégáknak van külön képzés, és van olyan dokumentációs eljárás, amiben ezt komolyan szabályozott, és meg is követeljük éppen azért, mert a Vöröskereszt mint embléma, úgy mint egy védelmi embléma, és ugye a bizalmat nem veszítheti el ez a szervezet, és azt gondolom, hogy a munkatársaim, vagy önkénteseink, elsősorban a munkatársaim, és jó magam is minden nap ezen dolgozunk, hogy ez a bizalom megmaradjon, hogy a nemzetközi jogszabályoknak, meg a hazai jogszabályoknak nyilvánvalóan meg tudjunk felelni.
Kitekintve két nemzetközi, de mégis egy helyszínre, eseményre, úgymond, hogy a Vöröskereszt részéről 15-ben, illetve 22-ben, mondám azt, hogy 22-től a kárpátaljai helyzetben, illetve az ukrajnai orosz-ukrán háború kapcsán is voltak segíteni. Milyen munkát kellett ott végezni?
Vöröskereszt ugye elsősorban, tehát a Vöröskereszt történetét nézzük, ugye az egy háborúban létrejött szervezetről van szó. A genfi egyezmények a Vöröskereszthez kapcsolódnak, ami gyakorlatilag ma a világon az egyetlen globális jogszabály, ez a genfi egyezmények, ezt több mint 190 ország fogadta el, ugye ezek a elsősorban a polgári lakosság védelméről szólnak fegyveres helyzetekben. És akkor ebből van négy, és ennek van a kiegészítő jegyzőkönyvei, ezeket úgy fejlesztették a nemzetközi humanitárius jogot, ahogyan a haditechnika fejlődött. Tehát először a nyilván szárazföldi dolgok voltak, utána hajó, utána tenger alatt járó, repülő, egyebek. És a Vöröskereszt így született, tehát a Vöröskeresztnek, tehát nem arról van szó, hogy a Vöröskereszt előtt nem lett volna segítségnyújtás, hanem a szervezet segítségnyújtás, a szervezet és csak a rászorultság mértékében különbséget tevő segítségnyújtásról van szó. Tehát ugye ezért is van, hogy a fehér alapon nyugvó Vöröskereszt, az ma már viszonylag kevesen használják ezt az emblémát Magyarországon jogtalanul, de ez egy védelmi embléma, amit a Genfi egyezmények biztosítanak minden országban, és nyilván azokban az országokban, ahol valamikor is fegyveres konfliktus volt, például a jugoszláv háborúban, akkor azt mi nem éltük át, vagy átéltük, de tévében néztük, a Ukrajnában itt pedig ugye, ezt már ugye test közelből is láttam, ott nyilván ezt jóval komolyabban veszik, mert ennek ott valódi értéke van, hogy ha valaki egy vöröskeresztes mellényben van, azt tudnia kell a harcoló feleknek, hogy ő egy semleges segítő szereplő a harctéren, vagy akárhol. Nyilvánvalóan nem golyóálló mellény, az egyenruha, de minden esetre, aki ugye, és történt is ilyen Ukrajnában többször, amikor a Vöröskeresztnek a konvojját, de még 2000 a Majdan téri fegyveres, ott is azt hiszem nyakon lőttek egy vöröskeresztest, és akkor ebből volt egy nagy nemzetközi hír, mert ugye ez ugye a humanitárius jog ellen elkövetett, tehát egy háborús bűncselekménynek számít. Tehát ezt azért kell komolyan venni nálunk, az utóbbi években mondom egyre kevesebb van ebből, de valahogy az előző rendszerben ugye a Vöröskereszt az egészségügynek lett az emblémája, közben nem az, mint ahogy most egy mentőautón sem látunk már Vöröskeresztet, hanem a mentésnek és az egészségnek más az emblémája, ez egy védelmi embléma, amelyben első segélynyújtás vagy egészségügyi ellátás is lehet, és egyéb szociális ellátás is lehet, és sok minden más lehet, de ezt nagyon fontos kiemelni, mert ez adja az alapját a vöröskeresztes munkának. És ugye a nemzetközi segítségnyújtás volt a kérdés, a Magyar Vöröskeresztnek azért kapcsolódik ide ugye Borsodhoz vagy Miskolchoz a Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi segélyezés, vagy határon átnyúló segélyezés, ez így helyesebb, mert valahogy úgy alakult, nem tudom, a történelem folyamán, hogy a borsodi szervezetnek volt testvérszervezeti kapcsolata a kárpátaiakkal, nem tudom miért alakult így, de így volt. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy amikor kitört ez a helyzet, akkor ezt mi fogjuk csinálni, mert mi vagyunk kapcsolatban az ottani igazgatóval, addig is havi szinten, hát nyilván februártól, vagy 22. februártól, meg napi szinten voltunk kapcsolatban. Úgyhogy az lett végül a szervezetemből a belső megállapodás, hogy nyilván van egy határment terület Szabolcs megyében, meg Hajdúbiarban, ugye amikor már Románián keresztül is érkeztek menekültek. Nyilván ott az volt az elsődleges, hogy a menekültek érkeztek, ennek ellátása egyebek, hiába jöttek más megyékbe is, mert közben itt mi is szerveztük, Miskolcon is volt nagy menekültszállunk, az illetve nem reklám azt mondja, hogy a Károly Hotel volt az a helyszín, ahol volt olyan adott pillanat, hogy több százan is éltek, aminek szerveztük az ellátását. Most nem akarok csapogni, hogy az ellátás nem a napi élelmiszerellátás volt a nehéz, mert azt viszonylag könnyen meg lehetett szervezni, hanem az volt a nehézben, hogy nálunk elsősorban ukrán anyanyelvű emberek voltak, akik különböző gyerekek, idősek, asszonyok is különböző betegségekkel érkeztek, és ugye az egészségügyben nem volt, aki értette volna, meg mi se értettük, tehát az első naptól ugye voltak tolmácsok. Tehát azt kellett szervezni a gyerekek iskolába járását, óvodába járását, az egészségellátásokat, sokan itt szültek. Nekem van olyan kollégám, aki nem mint apuka, de ő hozta haza az anyukát és a gyermekét a kórházból a szállásra. Tehát, hogy ilyen dolgok történtek. És emellett ugye mi elkezdtük, mert nagyon sok adomány érkezett, nekünk az volt a policing, vagy az volt a menetrend, hogy mi nem lakossági adományt itthon használtunk fel, mert azt a határon átvinni nehéz, mert ugye vannak azért bizonyos jogszabályok, vámszabályok, főleg unión kívül, hanem mi a céges adományokat, amiből sok volt, ugyanaz volt, és ugyanolyan lejáratú volt, azt szállítottuk, ami külföldre, nyilván olyan is volt, ami hazai célú volt, de ami Kárpátaljára ment. Voltak nagy multinacionális cégek, akik kifejezetten erre adományoztak, és itt Miskolcon a regionális katasztrófa raktárunkban volt az a pont, itt be lehetett oda menni kamionnal, és érkeztek, következően a felpakolás volt, és akkor volt, hogy 11 kamionnal is mentünk Kárpátaljára. Csapra, Ungvárra, attól függ, hogy a kárpátaljai szervezet ugye hova kérte ezeket, és ezt a java részét ezeknek az adományoknak ők ott úgy mondjuk, amikor ott vagyunk, Kárpátaljánunkban, hogy ott belső menekülteknek mondják, ugye aki Nyugat-Ukrajnából, Kelet-Ukrajnából jött, mert nem akart átjönni, de biztonságos területére érkezett az országnak, és ott is volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága megduplázódott. Hát ugye gazdaságilag sosem volt erős Kárpátalja, mondjuk talán így ez elég helyes, ha így mondjuk, és hát ott egy kicsit megterhelte az infrastruktúrát, hogy 1 millió helyett 2 millióan laktak. Tehát, hogy ez így, ne főleg a nagyvárosokban, Ungváron például, vagy Beregszászban, vagy Munkácson, tehát, hogy ez nehéz. Ott is nehéz ügy volt, ott is kialakultak a tömegszállások, ugye nem volt, soha nem lehetett szálláshelyet bérelni, mert ugye ők nem azért menekültek, mert szociális szempontból, hát voltak ott, nem tudom, Porsche-k, meg Teslák, meg minden volt, de hát nyilván ők a háború elől menekültek. Úgyhogy minden hotel, minden, tehát egyszerűen nem volt szabad szállása, és ott az első napokban az ottani Vöröskeresztnek is, mint hogy mi is azt csináltuk rögtön az első éjszaka már Záhonyban, meg az összes határátkelő helyen, ott ők is ezt csinálták a másik oldalán a határnak, meg az ungvári vasútállomásra érkeztek. Ugye Ungvárnak van egy közvetlen szlovák határátkelője, és ugye Ungvár az fő vasúti vonalban nincsen benne, az Munkács van benne, hogyha Kijev-Budapest viszonylaton. Úgyhogy ott Ungváron és Munkácson is voltak a vasútállomáson ilyen nagy pontok, ahol most egy, csak egy apró dolgot mondjuk, elindult valaki, de ő cukorgyógyszert szed, és neki azt kell szedni. És akkor elindultak, de hát harmadik nap már nem volt cukorgyógyszer, de azt kellett szedni, mert ugye azt muszáj, és akkor volt, hogy adott pillanatban, abból nem volt. És akkor azt a nemzetköziséget, és akkor lehetett megérteni azt, és nekem is ez megrázó volt, hogy a Vöröskereszt világszervezet, tehát amikor a én kollégáim, vagy nem az én, a Vöröskereszt kollégáim, én úgy mondom, mint Vöröskeresztes, a Záhonyi egészségpontunkon ott voltak a mi kollégáink, ott voltak a spanyol Vöröskereszt kollégái, és akkor az ungvári, vagy a munkácsi vasútállomásról, meg a Ungvárnak a szlovák oldaláról, ők így hárman, négyen egyeztettek, hogy fog érkezni az a kerekesszékes néni, akinek segítségem, hogy le kell szállni a vonatra, ugye kell neki segíteni, nem küldtek vele kerekesszéket, hozzatok el, ilyen gyógyszer kell neki, tehát szóval ez a fajta nemzetköziség, és az együttműködés, ez egy nagyon, ez is megható volt már, hát voltak ott egyéb megható pillanatok is, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Nem a Magyar Vöröskereszt volt a legnagyobb támogatója Kárpátaljának, hiszen ott utána beindult a Nemzetközi Vöröskereszten belül együttműködés, azt hiszem, hogy a kárpátaljai megyét a finn és az osztrák Vöröskereszt támogatta olyan fejlesztő programokkal, egészség, ilyen miniklinikát ott úgy hívják, hoztak létre. Ugye nem volt elég megfelelő infrastruktúra sok ember ellátására, de az első 4 hétben, amikor az első este ezt beszéltem az igazgató, és mondta, hogy mi kell. Hát áramszünetek, agregátor kell. Jó, akkor indult 3 kolléga, nem volt mit csinálni, nem úgy van majd, mert 3 kolléga indult Egerből, Salgótarján, Miskolcra, és akkor van nem x darab, most nem mondom milyen barkácsáruház Magyarországon, és felhívta őket, jó, hát 3 darab van Kaposváron, 2 Budapesten, 1 Debrecen, és akkor a 3 autó összeszedte azt a 20 darab agregátort, amit másnap hajnalban muszáj volt vinni, mert ott a ungvári, nem tudom, vasútállomás, úgy kellett, ott úgy főztek kaját, meg egyebek, hogy ezek ott voltak. És abban az első 4 hétben, és ebben volt gyógyszertől kezdve ilyen különböző, ilyen agregátorok, ilyen energiatermelésre szolgáló dolgok, volt élelmiszer rengeteg, voltak különböző védőfelszerelések, úgyhogy abban az első 4 hétben azt az a Magyar Vöröskereszt támogatásával tudták megszervezni. Aztán nyilván ez beáll ennek is a rendszere, tehát hogy mi is ugye ezt csináltuk, hogy minden héten 3-4 napot ki voltunk februártól, nem tudom, május végéig, amíg olyan mennyiségű adomány érkezett, és ott olyan típusú segítségre volt. Én nagyon sokat, ugye van még egy fontos dolog, hát ez is szakmai kérdés, de ugye nem úgy van, hogy most összeszedünk valamit, és azt oda visszük, hanem ők megmondják, hogy mit kérnek, mert ugye nyilván náluk is nem dugíthatjuk be a raktárakat, tehát hiába akartak felajánlani, egyszerűen 4 kamion vizet felajánlották, és akkor itt állt másfél hétig, mert amíg egyszer már vittünk egy, akkor utána vittük a következőt, hogy ne az legyen, hogy bedugult a raktár nekik 4 kamion víz, nem fér be minden, szóval ezekre is kellett a koordináció, úgyhogy ez egy nagyon turbulens, nagyon intenzív időszak volt, inkább úgy mondom.
Kedves hallgatóink, Rubert Rolanddal, Miskolc Pro Urbe díjasával rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
Szállnak a híd fölött, bent köröznek a hold előtt. lesz majd, ha meghalok? A Bartók Bélán a villamos, indulni készül a csillagos ég felé, és messze száll, a Móricig nem juthat már. És mi csak nézzük, akár egy filmben, rágyújt a pincér, és úgy marad minden. Wes Anderson írta a forgatókönyvet, esőkabátban állunk, és jönnek, és jönnek, és jönnek. Fiatal bölcsészek mennek kelet felé, a Bartók Béla sugárúton egyikük rám néz, és én ezért állítok a kalapomon, napsüti őket, és vonzák a fényt. Nem is tudják, nem is mondom, hogy napsüti őket, és vonzák a fényt. A bölcsészek mennek kelet felé, a Bartók Béla sugárúton egyikük megnéz, és én ezért állítok a kalapomon, szőrte átisznak és szórják a pénzt. Nem is tudják, nem is mondom, hogy napsüti őket is szórják a pénzt. Csillagos ég felé, és messze száll.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Miskolc városnapja alkalmából kapta meg a Pro Urbe kitüntető címet a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Vöröskereszt vezetője Grubert Roland. Folytatjuk a belekészült beszélgetést. A riporter a továbbiakban is Sütő Dávid Peli.
Kicsit más területre átevezve, azért a Vöröskeresztnek, illetve önöknek több más dolguk is van, méghozzá a véradás szervezés, elsősegélynyújtó versenyek, ugye ezt említett, hogy fiatal korában is részt vett ezeknek a szervezésében, vagy ezekben valamilyen módon, most is nagyon aktuálisak ezek.
Igen, a Vöröskeresztnek ugye vannak alap, mert amiről eddig beszéltünk, azok ugye szerencsére nem mindennapos tevékenységeink. Az úgynevezett alaptevékenységünk az valóban a véradás szervezés, elsősorítás és a szociális segítségnyújtás. Ugye itt most kezdhetjük a véradással. Ugye a véradás szervezés az egy 1939 óta tartó folyamat. Én azt hiszem, hogy ha valaki a Vöröskeresztet meglátja, biztos a véradás fog elsőre eszébe jutni. De ez jó is, hiszen ezzel érjük el a társadalom legszélesebb rétegét, hiszen ugye mi azt tartjuk, hogy kétféle ember létezik, vagy aki véradó, vagy aki véradó lesz. Tehát ugye magunkat is motiválva, ugye ez egy nagyon fontos feladata, ugye a megfelelő vérkészletek mindig rendelkezésének. Az elsősegélynyújtásban pedig a társadalmi elsősegélynyújtás oldala az, amivel mi foglalkozunk először, ami azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy az a végső cél, hogy minden ember legyen laikus elsősegélynyújtó, tehát azokat a 8-16 órában elsajátítható alapvető fogásokat, töréseknél, vérzéscsillapítás, életmentő műfogásokat mindenkinek jó lenne, hogyha készségszinten tudná csinálni, és az újraélesztés csak addig a 5-10 percig, amíg a mentő kiér a helyszínre. Ugye ezzel lehet életet menteni, tehát ez egy nagy küldetés a Vöröskeresztnek, ezért vannak a versenyek, hiszen ugye a fiataloknál ugye ez egy nagyon jó motivációs feladat, vagy egy nagyon jó motivációs rendszer, hogy versenyezni lehet benne, ott valóban készségszintre alakulnak ki. Ugye azt a Balatoni első szerintó szolgálatot mondtam, azért ott olyan 16 éves fiatalok vannak, akik zokszó nélkül letérdelnek, egy 50 éves német nyugdíjas mellé, és megkezdik az újraélesztést, nem úgy, hogy úristen, mit kell csinálni, hanem készségszinten, és nagyon sok életmentés is történt így, amíg én is ott dolgoztam ott, hogy készségszintű, nyilván nagyon sok gyakorlásom, nagyon sok felkészítéssel, de ott kell egy olyan lélekjelenlét is, hogy amikor bajban nem a fejünket fogva elszaladunk, hanem oda megyünk, megnézzük, segítünk, valami történik. illetve a szociális segítségnyújtás, amit mi szervezeten belül ugye két felé választunk, tehát van egy intézményen kívüli, ami elsősorban a gyűjtéseket, a különböző szociális akciókat, karácsonyi akció, ugye különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó osztásokat jelent, illetve egy intézményi segítségnyújtás, ami meg ugye egy másik fajta, inkább ilyen, tehát ez egy professzionális olyan tevékenység, mint például a hajléktalanellátás, vagy ide tartoznak meg a bölcsődeink is, mert ugye Magyarországon is a szociális rendszernek a része a bölcsődei ellátás. És emellett vannak még számos más tevékenységünk, hát ezek azok a feladatok, amit azért nehéz elvégezni, mert ugye a véradásban minden nap akciózni kellene, ugye, hogy ma azért adjunk vért, mert meleg van, holnap azért, mert karácsony van, közben pedig heti egyenletességre kell nekünk törekednünk, azért, mert vannak olyan vérkészítmények, amik pár napig eltarthatnak, tehát nekünk az a jó, ha minden nap ad 50 ember vért kész. Az lenne a legideálisabb, nyilván ez nem így van, mert egy nap 100-an adnak, következő nap meg csak 20-an, vagy csak, hát ez is idézőjelben, de ettől függetlenül ugye ez országosan kell kijöjjön, tehát csak mondom, hogy a megyében mi kb. 15-16 ezer véradást tudunk megcsinálni egy évben. Ebben próbáljuk azt, hogy ez legyen heti egyenletességben, és ezért egy nagyon komoly szervező munka, meg tervező munka van emögött, hogy ezt már elvileg most is tudjuk, hogy hova megyünk decemberben, nyilván aztán azt aktualizáljuk, hogy majd hogy van, nyilván tudjuk, hogy a nyári időszakban hogyan kell szervezni, hogy picit ugye mindig nehezebb a véradás szervezés, és hát nyilván nem szeretjük az ötnapos munkaszünet napokat, csak mi vagyunk éppen, nyilván viccelek, mert mi is szeretjük, de akkor nehezebb ezeket a dolgokat megszervezni. Úgyhogy ezekre mindig készülni kell, de hát ugye van naptárunk, tehát tudjuk, hogy mikor lesz augusztus 20-a, meg hogy mikor olyan karácsony, meg hogy júliusban meleg lesz, tehát hogy ez nem azért mondom, csak hogy nyilván ez mindig egy picit nehéz, mert most ezért nehéz, most azért. És hát nem akció jellegű, tehát ugye, hogy mindig kell, minden nap kell ezzel foglalkozni, és hát az intézmények is ilyenek, tehát ott is nyilván a hajléktalanellátásban a tél az rosszabb, mert hideg van, jóval jobban kell figyelni, hiszen ugye az emberi egészségre ártalmas dolgok történhetnek, hogy kiül az ember, vagy valami, tehát ugye nyilván az utcai szolgálatokat jóval megerősítve kell elvégeznünk, nem lehet olyan, hogy valaki kimarad az utcán, mert nekünk nincsen férőhelyünk mondjuk, ilyen nyilván nálunk nem is történik, de nyilván egy jóval nagyobb felelősség van télen, mert aztán, hogyha véletlenül kint alszunk nyáron, akkor nem történik semmi, mert akkor is 20 fok van, de hát ezzel is kell foglalkozni, és ott is az ellátás mellett, ott is rengeteg a szakmai program, a közfoglalkoztatási mintaprogram, ilyen olyan lakhatási támogatás, külső lakhatások, hogy ugye fejlesszük is a klienseket, szóval minden olyan területről, amiről beszéltünk, ugye az még tartalmaz számos más dolgot, valakinek nagyon sok területen valahol nagyon sok pályázat van, ott a pályázati elszámolás nehéz, itt egy közbeszerzést nyertünk foglalkoztatásba, ott az a nehéz, szóval nagyon sokrétű, tehát ugye itt a mi megyei szervezetünk, hogy inkább úgy mondom, hogy ez a három megyei szervezet, tehát a Borsod, Nógrád, Heves, itt azért 250 munkatárs van, szinte az összes önkormányzattal, hát az összes nagyváros önkormányzatával, de a települési önkormányzatokkal is kapcsolatban vagyunk, megyei önkormányzatokkal, nagyvárosokban, Miskolcon, Salgótarjánban a szolgáltatói szerepben vagyunk, vagy itt Borsodnál, a megyei önkormányzatnál is feladatot vállaltunk, és minőséget szeretnénk adni szakmai munkában, tehát ez a folyamatos egyeztetéseket igényel, és olyan komoly szakmai munkát, hogy a kollégáim előtt nyilván le a kalappal mindenki a saját szakterületén, hiszen jó szolgáltatók vagyunk, akkor muszáj minőségben teljesítsünk.
Mondjuk úgy, hogy a három szervezetnek vármegyei elnökeként egyfajta minta is lehet mondjuk azoknak a fiataloknak, akik akár most a Vöröskereszthez csatlakoznak, vagy már önkéntesként dolgoznak. A segítségnyújtás terepen milyen érzés, összegezve miért jó a Vöröskeresztnél lenni, dolgozni minden nap?
Elsőként azt mondom, hogy én mindenkinek javaslom, hogy ezt próbálja ki. Másrésztről nagyon trendi és nagyon szép egyenruhánk is van, a világ legismertebb, azt hiszem a világ második legismertebb, de ebben nem hiszek emblémájával, mert volt olyan kimutatás, az olimpiai jel az első, és a Vöröskereszt a második. Szerintem a Vöröskereszt az első, az olimpia a második, mert a Covid-ban a Vöröskereszt dolgozott, az olimpia meg elmaradt. Ugye ez így vezettem le magamba félig viccesen, de most komolyra fordítva a szót. Nyilvánvalóan a nagyon sok ember, önkéntes munkatárs, ő a terepi munka miatt csatlakozik a Vöröskereszthez, tehát valakinek a véradás szervezés a kedvence, valaki szeret gyűjteni, valaki szeret adományt osztani. Az ifjúsági önkéntesek imádják, amikor katasztrófa gyakorlaton lelógatja őket a szikláról, és onnan kell őket megmenteni, oda sem merek nézni. nyilván van egy jogi háttere, mert biztosítás, meg egyébként, de akkor is, tehát, hogy, és ezt szeretik. Tehát ez teljesen rendben van. Én nekem személyesen nyilván hát jóval kevesebb időm van arra, vagy lehetőségem van inkább úgy mondom arra, hogy terepen legyek. Viszont mondjuk az ukrán helyzet ebből a szempontból más volt, mert ott én ott személyesen is ott voltam, de annak idején Beremenden dolgoztunk, amikor a menekült válság volt. Ott oda is elmentem személyesen, mert nyilván kollégákat azért olyan helyre jó küldeni, hogy tudjuk, hogy mire mibe küldjük őket. Ez egyik oldala. Úgyhogy mindenkit csak bíztatok arra, mert a Vöröskereszt egy olyan szervezet, ahol mindenki meg tudja találni a helyét, tehát lehet ilyen-olyan nehézséggel is érkezni, meg lehet nem nehézséggel is érkezni, és mindenki. Én még olyan, nagyon kevés olyannal találkoztam, aki nem találná meg itt a helyét. Másrésztről a Vöröskereszt is egy munkahely, tehát ugye itt is, ugye beszéltünk, hogy van 250 munkatársunk, akik én úgy mondom mindig, hogy ők a professzionális segítők, nyilván azt is gondolom a saját kollégámra, hogy professzionálisak, de elsősorban azért professzionálisak, mert fizetést kapnak érte, tehát az a dolog, hogy minden nap segítsenek. És az nagyon fontos dolog, hogy munkáltatóként is, mint munkahelyként is olyannak kell lenni, ahol az emberek szeretnek dolgozni, mert ha szeretnek dolgozni, ott a teljesítménynek a minősége is egészen más. És én ebben nagyon elhivatott vagyok, hogy ezt hogy teremtsük meg. Nyilván nem úgy, hogy sok babzsák van és sörcsapok, tehát nem így gondolom, bár vannak babzsákjaink, vagy gyártunk babzsákot, hanem úgy gondolom, hogy egy olyan minőségi feladatot kell elvégezni, ami megadja azt a fajta szakmai sikert a kollégáknak, amiről beszéltünk is, hogy segíteni miért jó. És látják azt, hogy innen ide el lehetett jutni, és itt most teljesen mindegy, hogy a hajléktalanellátásról beszélünk, ami egy viszonylag kevés sikerélményeket tartalmazó szakág, mert sajnos az. Vagy beszélünk arról egy foglalkoztatás szervezőről, akinek minőséget kell gyártania egy társadalmi vállalkozásban, de közben esetenként a saját kollégáinak, akik javarészt megváltozott munkaképességűek, még ilyen szociális segítségnyújtást is kell nyújtani. Nem csomag tekintetben, hanem néha szociális ügyintézésben, néha egy kis életvezetési tanácsadásban. Tehát egy jóval terheltebb munkakör, mint hogyha valaki elmenne és állatgondozó lenne egy kecskefarmon, hanem nálunk még van egy ilyen kiegészülő is. És ezért én rendkívül büszke vagyok az összes munkatársamra, hogy ezt vállalták, és ezt meg is csinálják, és én azt gondolom, hogy látszik is rajtunk az, hogy jó emberek dolgoznak nálunk, nem nagy a fluktuáció, nyilvánvalóan van fluktuáció, ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy mindenki úgy áll a munkahelyhez, és az is egy nagyon komoly elvárás, hogy ő is kell, hogy a munkahelyhez hozzáálljon, hogy ő egy minőséget szeretne létrehozni, tehát a középszerűség az nem elegendő, hogy hát befejeztük a munkát, hazamentünk, hanem hogy abba bele kell tenni azt a minőséget, amitől ez egy minőségi munka lesz. Nyilván vannak szakmai vitáink, ami teljesen normális, tám még szeretem is, amikor vannak, nem mindig, de nyilván az ember szereti, mert akkor mindig arra gondolok, hogy nyilván van egy szakmai vitának a végkifejlete az lesz, hogy egy jobb szolgáltatást tudunk a végén nyújtani.
Igazgató úrnak mit adott az életéhez a Vöröskereszt? Bármilyen terén is.
Ezt valóban nehéz megválaszolni. Hát nekem az életem valahogy úgy alakult, hogy minden a Vöröskereszthez kapcsolódik. Nyilván a életem összes, nem tudom, ilyen mérföldköve ide kapcsolódik. Azért, mert 16 éves korom óta valahogy úgy alakult ki, hogy ez egy elsődleges elhivatottsági pont lett a Vöröskereszt már középiskolás koromban is, és utána is már fiatal felnőttként is, és utána a Vöröskereszt mellett végeztem el a főiskolát. Tehát, hogy mindent oda tudok kapcsolni, hát akkor az volt a Vöröskereszt, amikor nem tudom, ide költöztem, vagy amikor megnősültem, vagy amikor nem tudom. Tehát minden ez, minden e körül forgott, ez egy szempontból én szerintem biztos nehézség, vagy lehet, hogy egy ilyen beszűkültség is. A másik oldalon viszont az, mondom, a minőségnek viszont ez a javulását, tehát a jó minőséget viszont ezt tudja. Tehát én egyáltalán nem bánom azt, hogy nekem egyetlen munkahelyem volt eddig, ami a Magyar Vöröskereszt. Nyilván nagyon sokféle dolgot kecsöm, változatos a munkaköröm, tehát nem arról van szó, hogy minden nap 20 éve, vagy 28 éve minden nap ugyanazt kellene csinálni, mert azt nyilván nehéz lehet, de én nem tudom azt elképzelni, hogy 3 évente új munkahelyre menjek, és remélem, hogy hát ezt majd aztán majd töröljük, hogyha nem így lesz, de remélem, hogy lehet, hogy a nyugdíjba is innen szeretnék elmenni. Úgyhogy, és addig még tudom, hogy számos kihívás lesz, és számos területen is fogunk dolgozni, mint Vöröskereszt, de azt remélem, hogy ez tud jelenni. Mindent meg tudott adni nekem személyesen is a Vöröskereszt, mármint munkahelyként, amit én szerintem elvárhattam. Nem volt mindig jó, nem volt mindig kellemes, de hát mindig volt lehetőség arra, hogy úgy dolgozzunk, hogy egy kicsit jobb legyen. És azt gondolom, hogy ez a díj is talán egy picit annak szó, hogy ez nehéz azért teljesen személyesre venni, és nem is kell szerintem, hanem nyilvánvalóan inkább annak a megerősítése, hogy az én tevékenységem a Vöröskereszt tevékenységével együtt. Azt valaki észrevette, azt valaki értékeli, és egy olyan, inkább azt mondom, hogy olyan erőt, vagy olyan biztatást ad a jövőre nézve, hogy akkor ez lehet, hogy jó irány, ezt az emberek látják, mert ha még annyi idő van, ugye van egy Észak-Borsodi elnöke a Vöröskeresztnek, biztos lehet, hogy fogja hallgatni, akkor majd remélem nem haragszik, hogy azt elmesélem. Sánta Klárának hívják, egy nagyon kedves védőnő, aki volt az év védőnője is egyébként egy pár évvel ezelőtt, és azt, ugye mi nálunk a Vöröskereszt egy egyesület, tehát be kell fizetni a tagdíjat éven, tehát ez 600 forint egy évre, vagy 1000 forint, tehát ugye egyáltalán nem jelentős összeg, és ő is alapszervezeti vezető, és nekünk van egy szabály, nem tudom, október 31-ig be kell hozni a tagdíjakat, alapszervezet, jó. És akkor ő egy ilyen jókedélyű hölgy, és akkor mesélte egyszer valamelyik évben, hogy hát szedte be a tagdíjakat, és valaki megkérdezte tőle, hogy hát és mit adott neked a Vöröskereszt, vagy majd mit ad nekem a Vöröskereszt, hogy 1000 forintot befizessek, de hát ugye azért gondolom, ilyen viccesen hangozhatott el, és akkor mondta neki Klára, hogy hát addig örülj, amíg a Vöröskereszt neked semmit nem adott. És végül is gondolok, hogy igen, ez egy valóban egy mély mondat, mert valóban úgy van, tehát hogyha a Vöröskeresztnek mi adni tudunk, tök mindegy, hogy mit, mert megbízunk benne, és ő segíteni tud vele, addig jó. Ugye, hogyha nem vagyunk a szociális rendszernek úgy a résztvevői, hogy mi ügyfelei lennénk, vagy az egészségügyben nem vagyunk olyan helyzetben, hogy kell, akkor lehet, hogy a Vöröskereszttel kevesebbet találkozunk. Nálunk nem, mert nagyon sokat azért kültéren vagyunk, gyűjtések vannak, azért sokat szereplünk, de maga ugyan szolgáltatási szerepkör nem kerülünk a Vöröskereszttel, és az nagyon jó, én szerintem, az nagyon jó. És hát én ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a Vöröskeresztet támogatja, és ezzel a kis ilyen vicces mondottal inkább csak azt akartam mondani, hogy nagyon sokan vannak önkéntesek és munkatársaik nap mint nap, ki kisebb, ki nagyobb intenzitással, ugye, ahogy munkája engedi, azzal foglalkozik, hogy a valamilyen típusú rászorulónak segítsen, és hát ezért köszönöm szépen mindenki támogatását ez ügyben.
Kedves hallgatóink, Pro-Urbe kitüntető címben részesült a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi-Zemplén vármegyei szervezetének vezetője Grubert Roland. Vele beszélgetett Sütő Dávid Pelé.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy, és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden mi tudjuk szép volt. Ott maradt bent a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, keresgélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat. Tudnod kell, hogy ott vagy bennem, ha kék az ég vagy széllel szemben, állok csak úgy némán. Múltunk foszlik szerte
az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinműsora május 19-én kedden. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, szép napot kívánva. Katona Béla a református lelkipásztor napi ige és gondolatával zárjuk az órát. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényeim vezet az ő nevéért. Figyeljük meg az ige sorrendjét. Mielőtt a feladatról, a harcról vagy az útról beszélne, a zsoltáros a pihenésről beszél. Füves legelőkön nyugtat engem. Mennyire más ez, mint a mi logikánk. Mi előbb teljesíteni akarunk, aztán majd, ha marad időnk, megpihenünk. Isten azonban tudja, a fáradt ember nem tud jól szeretni, nem tud tisztán látni és nem tud hűségesen szolgálni. A füves legelő és a csendes víz képe a közel-kelet perzselő napsütésében az életet jelentette. A bárány nem olyan állat, amely képes magától megtalálni a legjobb legelőt. Ha magára hagyják, eltéved, vagy olyan füvet eszik, ami betegséget okoz. Szüksége van a pásztorra, aki előkészíti számára a helyet. Vegyük észre a passzivitást, nyugtat engem. Nem én küzdök ki magamnak egy kis szabad időt, hanem Isten az, aki kényszerítő szeretetével néha megállít. Néha egy betegségágy, néha egy bezárult ajtó, néha egy csendes vasárnap az az eszköz, amivel az Úr azt mondja, gyermekem, most ülj le, most ne csinálj semmit, csak légy velem. De mit jelentenek ezek a képek a mi lelki nyelvünkön? A füves legelő az Isten igéje. Az a táplálék, amely nem csak pillanatnyi jól lakottságot ad, mint a világ olcsó szórakozásai, hanem valódi építőanyagot a léleknek. Aki naponta táplálkozik az igével, az nem éhezik meg a világ elismerésére. A csendes vizek pedig a Szentlélek békességét jelentik. A bűntől felkorbácsolt lelkiismeret olyan, mint a viharos tenger. Zavaros és veszélyes. Viszont Krisztus közelében a hullámok elcsitulnak. Van-e ma ilyen csendes vized? Olyan belső szobád, ahol nem a hírek zaja, nem a közösségi média harsánysága, hanem az Isten halk és szelíd szava dominál. Az Isten pihentetése nem semmit tevés, hanem a lélek odafordulása a forráshoz, ahonnan az élet fakad. A mai ige magyarázat Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Szabolcs-Veres Marton szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.